nem csak Trianon meg Mohács szemszögéből kell megítélni Magyarországot, hanem a szatmári béke, vagy éppen a kiegyezés, vagy a sikeres fejlődési időszakok.
Gondolta volna a kedves néző vagy olvasó, hogy magyarként valójában a történelem napos oldalán áll? Bár Robert a budapesti piarista gimnázium tanára éppen ezt szeretné bebizonyítani az érdeklődőknek közösségi média felületein. Ezen kívül a nyári foci EB ideje alatt is arról írt, miért érdekes éppen ez az Európa-bajnokság a trianoni békekötés szempontjából. Bár Robert a Szabad Európa Selfie podcastjának a vendége. Szervusz, üdvözöllek, a régi ismeretség nyomán tegeződni fogunk, hogyha nem probléma.
Persze, hogy nem. Szia! Jó napot mindenkinek!
Szóval nekem elsőre már kicsit blaszfémikusnak tűnt ez a alapgondolat, hogy magyarként mi valójában egy roppant szerencsés történelmet tudhatunk a magunkénak, hiszen hát még a nemzeti himnuszunkban is benne van, hogy Balsósak itt régentébb. Miért gondolod ezt?
Hát, alapvetően a magyar gondolkozás sajátja az, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk milyen rossz, valóban, ahogy mondtad, a himnuszba is ez került bele, de igazából ha belegondolunk akár abba, hogy a korábban, vagy a honfoglaló magyarokkal együtt itt élt népekből mennyi maradt meg most, hunok, avarok, besenyők, hunok sehol sincsenek most már. Ha arra gondolunk, hogy Magyarország 7 országgal határos, és ebből a 7-ből csak 2 nagyobb, mint Magyarország, akkor nem biztos, hogy annyira sikertelennek kellene látni a magyar történelmet, vagy Magyarországot kis országnak, mint ahogy nagyon gyakran ezt gondoljuk magunkról. Úgyhogy alapvetően ebből a gondolkozásból szeretném egy kicsit kimozdítani azokat, akik hajlandók és nyitottak, hogy meghallgassanak.
És akkor ezt milyen tényeket támasztanád még azokon kívül, amiket most említettél, mondjuk milyen történelmi tényekkel támasztanád még alá?
Hát a legfontosabb, hogy létezik Magyarország, tehát ez szerintem önmagában már egy sikertörténet, és ha végigmegyünk a történelmen, akkor rengeteg olyan eseményt láthatunk, ami azt mutatja, hogy akkor éppen jó irányba fordultak a magyarok, nem mindig rosszak a magyar vezetők, nem minden háborunkat veszítjük el, nagyon is sok siker történt, csak jobban szeretjük a látványos eseményeket, hogy a hírekben is mindig az a hír, amikor árvíz van, amikor robbanás van, amikor meghal valaki, amikor kisiklik a vonat, és nem az, amikor jól megy és időben megérkezik. Úgy Magyarországon is ritkán szoktunk arra gondolni, hogy akár az államalapításnak nevezett fontos nyugati típusú reformokkal Géza fejedelem és Szent István megmentette a magyarságot, és megmaradhatott a magyarság. Ugye a tatárjárás szörnyű volt, de azt nézzük, hogy Magyarországon egy évet sem volt itt, 11 hónapot voltak itt a tatárok, Oroszországban meg 240 évet, akkor láthatjuk, hogy ez sem annyira tragikus, mint amennyire a környező országokban. Ha arra gondolunk, hogy a török Magyarországon 150 évig volt, és mennyi szörnyűség történt, akkor gondoljunk arra is, hogy itt sikerült megállítani a törököt, méghozzá a sokszor Magyarországon átkozott Habsburgok segítségével és vezetésével, és így a 150 év az nem 450 év lett, mint ahogy mondjuk Észak-Macedóniában vagy Albániában. Úgyhogy a magyar történelem nem mindig olyan szerencsétlen, valóban a 20. század kevésbé sikerült jól a magyar történelembe. Ha a dualizmuskori fejlődéshez hasonlítjuk az utána következő évtizedeket, akkor nyilván azt láthatjuk, hogy ez nem volt annyira sikeres, de nem csak Trianon meg Mohács szemszögéből kell megítélni Magyarországot, hanem a szatmári béke, vagy éppen a kiegyezés, vagy a sikeres fejlődési időszakok.
Hajlamosak vagyunk ostorozni saját magunkat, hogy a Balsósot tulajdonképpen mi magunk hívjuk magunkra, és ugye Mohácsnak is nagyon sokáig volt egy ilyen interpretációja, hogy na, Berzek Szapolyai ugye késlekedett, szándékosan nem jött adott esetben, második Lajos király egy milyen szétzilált országgal próbált szembenézni, és hogy egyébként is Tomori Pál is mondjuk milyen hadvezér volt, milyen nem volt, miközben azért a legújabb kutatások, vagy korábbi kutatások is, hát amennyire én olvastam és meg tudom ítélni, most már egyre inkább arra jutnak, hogy ez sajnos egy objektív valóság volt, hogy azt a török birodalmat, azt egyszerűen a magyar királyság nem volt képes önmagába, de még egyébként nyugati segítséggel sem megállítani. Az a magyar sereg, amit ott kiállítottak, az Európa akkori egyik legnagyobb hadserege volt, de még így is nyilván sokkal alapvető, hogy is mondjam, létszám hiányba volt a törökökhöz képest, de ez egyszerűen az objektív valóság, a török birodalom akkor volt gyakorlatilag ereje csúcsán.
Ez teljesen igaz, és örülök, hogy te is így gondolkozol, és bizonyára sokat megtesznek majd a korszakkal foglalkozó történész kollégák az elkövetkező években az 500 éves évfordulóra készül, vagy ezt Mohácssal kapcsolatban tudatosítsák. Ez mind pont így igaz. Egyszerűen Magyarországon mi azt várnánk el, hogy a magyarok mindig győzzenek, hogy a foci válogatott is az EB jól szerepeljen, és azt várjuk el, hogy Muhinál negyedik Béla állítsa meg azt a mongol sereget, amik Pekingtől idáig mindent meghódított, és sokszoros számbeli fölényben van. Legalábbis a teljes hadsereg nem feltétlenül Muhinál, vagy ugyanúgy az Egyiptomtól idáig mindent legyőző törököt megállítsa Magyarország. Ezek teljesen téves elképzelések, és azok a toposzok is, hogy széthúzó lenne a magyar. Tehát Muhinál is mindig azt szokták a tatárjárásnál kiemelni, hogy hogy összeveszett a bárókkal negyedik Béla, hogy szakított afja birtok adományozási politikájával, és hogy emiatt milyen mérgesek voltak a székelyektől megfosztott főurak, miközben meghaltak Muhinál. Ugyanígy Mohács kapcsán is a korabeli reneszánsz történetírók munkái alapján a széthúzást emeljük ki, pedig mindenhol a reneszánsz korban ezt írták le az összes országról, nem mellesleg rendi monarchiák időszakában vagyunk, dinasztikus államoknál, ez teljesen természetes is volt, és ott is ugyanúgy elesett a magyar főnemesség színejava, de szó sincs arról, hogy széthúzók lettek volna, egyszerűen lehetetlen elvárásaink vannak. A másik nagyszerű toposz tényleg ez, amit említettél, Szapolyai, tehát hogy nálunk mindig van áruló, és nálunk mindig idegenek okozzák a bajt, vagy árulók okozzák a bajt. Tehát nyilvánvaló, hogy nem csinálná meg az Erdély Vajda, hogy nem megy el a király seregébe, hiszen utána büntetést kap, hát honnan tudta volna, hogy meg fog halni a király, nem szokott meghalni a király a csatába, nyilvánvaló büntetése lett volna, ahogy nyilvánvalóan olyasmi se történhetett, hogy Szent Imre herceget, akinek a haláláról semmit se tudunk, valaki megölte volna, miközben Szent István az apja, aki bár nevébe szent, de egyébként tettébe valószínűleg rendkívül kemény és kegyetlen uralkodó volt, még élt és uralkodott, ki vállalná fel ennek a kockázatát, hogy utána ez az ember, aki az unoka testvérének vazulnak a fülébe olmot öntet, megvakítatja, és ebbe az belehal, az majd akkor vele szembe kerüljön. Úgyhogy szó sincs ilyesmiről, hogy Magyarországon jobban széthúzók lettek volna, vagy ha a magyarok ügyetlenek, meg rossz hadvezérek lettek volna. Egyszerűen próbáljuk megmagyarázni valahogy a vereségeket, és ahelyett, hogy azt az egyszerű tényt elfogadnánk, hogy Magyarország egy középhatalom, sohasem volt a legerősebb, és világbirodalmakkal szemben nincsen esélye, sokkal jobban esik a lelkünknek, úgy látszik, bemagyarázni, hogy itt valami ügyetlenség történt volna, és egyébként nyerhettünk volna.
Egyébként milyen reakciók jöttek így, akár az olvasók, akár hallgatók részéről erre a történelmi magyarázatra?
Nyilván ez nagyon szűk körbe ismert. Akik vették a fáradtságot, hogy elolvassák, belenézzenek, mindenki örült neki, érdeklődve hallgatta, és többen is voltak, akik mondták, akár még történelem tanár kollégák is, hogy új dolgokat hallottak, és így jobban belegondolva tényleg így van ez. Úgyhogy alapvetően pozitívak a visszajelzések, ezzel együtt nem hiszem, hogy alapvetően meg lehetne változtatni a közgondolkozás Magyarországon ezzel kapcsolatban, de hát apró lépésekkel lehet előrébb jutni ebbe is.
Számodra egyébként mik a magyar történelem csúcspontjai, és akár mondjuk a mélypontjai?
Nagyon sok olyan korszak van a magyar történelemben, aminek a negatív oldalát hangsúlyozzák, pedig a fejlődés nagyszerű időszakai voltak. Én hármat emelnék ki ezek közül. Az egyik azért általában elfogadott csúcskorként. Az egyik második András uralkodása a 13. század eleje, amikor Magyarország sokkal-sokkal közelebb került a nyugat-európai fejlődés élvonalához, mint korábban volt. Sokkal nagyobb.
Pedig bocsánat, hogy szadválok, ugye vele kapcsolatban is az általános interpretáció, hogy felelőtlenül osztogatta a földeket, és ezért aztán hozzájárult a királyi hatalom végzetes meggyengüléséhez.
Minthogyha a királyi hatalom az ország lenne. Amikor az emberek élnek egy korba, akkor általában azt várják el a hatalomtól, hogy ne szóljon bele az életükbe, ne adóztassa nagyon meg őket, hagyd döntsenek ők a saját életükről, a saját gazdaságukról. A régi időkben mindig azt szeretik, aki keményen adóztatott, nagy hadsereget tartott fenn és jól odacsapott. Mátyás, aki gyakorlatilag kizsigerelte az országot, nagy királyként él a köztudatban, pedig nem nagyon szerették a korban sem a nemesek, akiknek a jobbágyai túladóztatta, sem a jobbágyok, akiktől gyakorlatilag mindent elvett, és örömmel szokták emlegetni, hogy ha egyszer szedte be évente a rendkívüli hadiadót, akkor 500 ezer aranyforint, ha kétszer, akkor 750 ezer aranyforintja volt, és ezzel a francia meg a angol királlyal egy szintre került. gondoljunk bele, rendkívüli hadiadó, egyszer se kéne beszedni, nem hogy kétszer egy évben, mit szólnánk, ha ma kétszer szednének be egy adót, ami egyébként nincs is. És érdekes, ő mégis a történelmi tudatban nagy királyként él. Második András, aki birtokot adományozott, és ezzel sokkal közelebb hozta Magyarországot a korabeli hűbéri Európához, ahol az volt a természetes, hogy a királynak már nincsenek nagy földbirtokai, hogy együtt kezd kormányozni az előkelőkkel. Érdekes vele kapcsolatban nem ez szokott elhangozni. Pedig milyen érdekes, hogy az 1217-es Magna Carta Angliába, ami valamennyire a rendiség alapja, a uralkodó megosztja a hatalmát még a kényszerből is az előkelőkkel, azután 5 évvel már is itt van az aranybulla, ami a saját korában kevésbé volt jelentős, de mégis mutatja, hogy mennyire törekedett akkorjába az uralkodó és talán az elitnek egy része is arra, hogy a legmodernebb európai mintákat vegye át. 13. század, még a tatárjárással együtt is, és a királyi hatalom meggyengülésével együtt is egy nagyon sikeres időszaka a magyar történelemnek, csak mi mindig az uralkodói hatalomhoz kötjük, és hogyha kiskirályoknak nevezett tartományurak vannak, akkor a szörnyűségként képzeljük el, pedig szó sincs róla, ettől még fejlődött a gazdaság, fejlődött a kultúra, az írásbeliség. Hasonló a helyzet a 15. században is. Luxemburgi Zsigmond korában Magyarország közelebb került Európához, mint bármikor a történelemben volt. Zsigmondot is általában felelőtlen, gyengekezű uralkodónak tartják. Azt gyakran elfelejtjük vele kapcsolatban, hogy német uralkodóként is Magyarországon tartotta az udvarát, hogy mennyire hazájaként tekintett erre az országra, ahova pedig csak a házassága révén került, és hogy mennyire sokat fejlődött az ország az ő uralkodása alatt is. Tovább tartott az anzsukori fejlődés, aminek nyilván a török támadások majd tompítják a sikerességét, és Luxemburgi Zsigmond korára ezért nem annyira úgy emlékszünk, mint amennyire egy sikeres időszak, pedig mindenképpen az volt. Illetve hát a dualizmus korszaka a kiegyezés után, azt hiszem ezzel kapcsolatban azért talán közmegegyezés van. Vannak, akik ebbe is valamilyen tévutat látnak, hogy Habsburgokhoz, Ausztriához kötni Magyarországot, Nagy Magyarország elvesztését jelentette. Nem valószínű, hogy attól, hogy egy erősebb államalakulat része volt Magyarország, pont akkor attól vesztek el a nemzetiségi területek, önmagunkban meg pont meg tudtuk volna tartani. Tehát ez a három időszak mindenféleképpen gazdasági, politikai szempontból is, vagy ha azt nézzük akár, hogy nagyhatalmi szempontból Magyarország milyen jelentős állam, vagy egy államalakulat része volt, mindenképpen a magyar történelem csúcspontjai közé tartoznak.
Ugye történelmi és földrajz szakos tanár vagy, de ezen túl a foci is nagyon érdekel, és ráadásul szerintem te azon kevesek közé tartozol a 10 millió szövetségi kapitány országában, aki azért valamennyire még ért is hozzá. Legalábbis mindenképpen majd mély tudása róla. És legyen az akár egy Copa America, akár egy világbajnokság, vagy most a nyár elejé Európa bajnokság, akkor is úgy látom, hogy nagy örömmel és kedvel próbálod egy ilyen szélesebb történelmi és társadalmi, vagy földrajzi kontextusba helyezni a résztvevő országok történelme és földrajza alapján. Ez honnan jött ez a motiváció, vagy ez a késztetés?
Amikor valami nagy labdarúgó esemény van, akkor jobban figyelünk azokra az országokra, akik pályára lépnek. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy megragadom ezt a lehetőséget, hogy akkor, hogyha valaki néz éppen egy Törökország-Grúzia meccset, akkor érdemes a két országról valami információt csöpögtetni, hiszen aznap akkor odafigyelnek az emberek ezekre. Úgyhogy emiatt találtam ezt ki, hogy igyekszem ilyenkor a interneten keresztül információkat juttatni. Nagyon sok ismerősöm örömmel veszi ezt, olyanok is, akiket egyébként nem érdekel a foci, és már várják, hogy erről írjak. Általában egy aznapi meccsről próbálok valamilyen földrajzi történelmi érdekességet, párhuzamot, kapcsolatot találni a két ország között. Rengeteget szenvedtem például Argentina és Izland összekapcsolásán a 2018-as VB-n, de sikerült megtalálni, hogy közöttük is milyen közös pont van.
És mi volt ez, bocsánat, akkor ez már... Csapjuk le ezt a magaslabdát, hogy így képzavar éljek focival kapcsolatban.
Belföldi jégtakaró volt az. Grönlandon és az Antarktiszon kívül a legnagyobb belföldi jégtakarók, azok a déli Andokban vannak az argentin-chilei határon, illetve Izlandon belül, úgyhogy akkor ezt sikerült megtalálnom, ezt a kapcsolatot a két ország között. Hát vannak sokkal egyértelműbbek is természetesen. Nyilván mostani foci EB kapcsán például, hogy volt egy olyan csoport, amiben több olyan ország is volt, amelyik a trianoni békeszerződés után magyar területeket kapott, akkor érdemes volt ezzel foglalkozni, főleg azért, mert nem csak a környező országok kaptak akkor területet Magyarországból, akkor, mikor erről írtam a ukrán, román, szlovák csoport kapcsán, akkor arra próbáltam kivezetni, hogy egyébként a baráti Lengyelország és a nagyon szimpatikus Olaszország is kapott Magyarországból területeket a trianoni békeszerződés alapján, úgyhogy ez is egy sokkal árnyaltabb dolog, mint hogy csak egyszerűen jókra és rosszakra osztjuk a világot, nyilván semmi ilyesmiről nincsen szó, sem a történelemben, sem a politikában.
Itt az említetten kívül egyébként még mi volt az, ami számodra most ebbe a mostani EB-nek a mezőnyébe különösen érdekes volt, akár történelmi, akár földrajzi szempontból?
Hát amire már az elején fölfigyeltem, biztos mások is fölfigyeltek, hogy a 21. században csak dél-európai ország nyert Európa bajnokságot labdarúgásban, és már az elején is írtam, hogy ezt ne zárjuk ki, ezt a lehetőséget most se, és a valóban a legjobb focit játszó spanyol válogatott, ezt vissza is igazolta. Nagyon érdekes, hogy miközben Görögország vagy Portugália is nyert Európa bajnokságot a 20. században, a korábban is már EB győztes Olaszország és Spanyolország mellett nem dél-európai ország nem nyert az elmúlt több mint 20 évben. Szerintem ez egy ilyen érdekes földrajzi érdekesség, nem nagyon magyarázható semmivel sem szerintem.
Lehet, hogy roppant szakmaiatlan lesz most, amit szóba hozok, de ha már mondjuk történelme, akkor nézzük foci történelmet. Foci történelem szempontjából is mondjuk az utóbbi éveket leszámítva, de azért hát ugye mi már nyilván csak dokumentumfilmekkel láthattuk például Puskásékat, de magyar foci történetét is népszerű egyfajta hanyatlás történetnek leírni. Ezzel te mennyire értesz egyet?
Annyiból mindenképpen hanyatlás történet, hogy az eredményekben ez látszik, és annyiból is, hogy logikusan hanyatlás történetnek kell lennie, hiszen egy olyan sportágról beszélünk, amelyik kialakult Európában, elterjedt bizonyos területeken a 20. század elején, ma pedig már egyértelműen világsport, minden országban nagyon-nagyon komolyan veszik. Világos, hogy nehezebb eredményt elérni ott, amikor 180 önálló foci válogatottba 180 országban magas szinten űznek egy sportágat, mint amikor még csak 20-ba űzték. Ezzel együtt nagyon érdekes, hogy mennyire hasonlít a magyar történelemre. Ahogy fölhúzhatjuk a magyar történelmet egy Muhi, Mohács, Világos, Trianon, Donkanyar sorra, ugyanúgy a magyar focit is, mint erre húzták volna föl, tehát kezdődött a ma már elfelejtett egyiptomi csapással 1924-ben a párizsi olimpián, aztán utána 38-as foci VB döntő, utána katasztrófa, aztán jönnek a csehszlovákok 1970-es VB-selejtezőn, és akkor utána Irapuato és a teljes megsemmisülés. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy valóban itt is mindig ezt hangsúlyozzuk, és ahogy a magyar történelemben is van azért egy olyan személy meg korszak, akit messze kiemelünk és túlmisztifikálunk, ez Unyadi Mátyás volna, ugyanúgy itt is van az aranycsapat, amely teljesen elnyom mindenkit, és a 38-as VB döntős csapat, vagy a 20-as, 30-as évek kiváló magyar labdarúgó és magyar labdarúgása teljesen háttérbe szorult az aranycsapat mögött, mintha ők nem is lettek volna, sőt, még az utánuk levő időszakhoz képest is, de 60-as években kifejezetten jó volt még a magyar válogatott, sőt a magyar klubfoci is, mégis állandóan csak az aranycsapattal foglalkozunk, és 6-3 jön mindenhonnan, ahogy Hunyadi Mátyás után is elfelejtünk mindenféle sikert, hogy a 16. század a legmagyarabb évszázad volt, rengeteg nagyszerű főúrral, aki a törökverésbe, vagy akár a kultúra támogatásba is élen járt, vagy ahogy mondjuk a 19. századról, sőt, tehát a 18-ról meg végképp el szoktunk felejtkezni, tehát oké, Kossuth, Deák, Széchenyi, ők megvannak, de hogy a 18. században is milyen nagyszerű dolgok történnek, ugyanúgy az is teljesen a háttérbe szorult, hogy volt mondjuk a 20-as évek elején egy Orr György, aki a világ legjobb játékosa volt a maga korába.
Ezt a megközelítést mennyire tudod bevinni a napi szinten a történelemtanári munkádba? Tehát azt feltételezem, hogy egy ilyen nézőponttal azért, vagy hogyha ilyen példákat hozol, azért középiskolás diákok számára sokkal-sokkal jobban, könnyebben fel tudod kelteni az érdeklődést, akár a történelem, vagy akár a földrajz iránt.
Nekem nagyon könnyű dolgom van, mert én olyan diákokat tanítok, akik érdeklődnek valamit valóban szeretnének az iskolától tudást szerezni, vagy legalábbis papírt, hogy oda tanuljanak tovább, ahova szeretnének. Úgyhogy tényleg könnyű dolgom van, és fölkeltem az érdeklődésüket. Nagyon érdekes, hogy néha már elhangzik, hogy már hagyjuk már minden mitoszt, lerombol a tanár úr, tehát nincs Dugovics titusz, Dunajegén nem koronáztak senkit se, de mindez persze nyilván érdekesebb, és a mitoszokra szükség van, de a mitosz rombolásra is, hogy lássuk azt, hogy ténylegesen hogy történt. Ezzel együtt nem baj, hogyha vannak ilyen közös kultúrkincseink, sokkal jobban megértjük a későbbi korokat, művészeti alkotásokat, hogyha tisztában vagyunk ezekkel a legendákkal is, de nagyon sok minden nem úgy történt, és még a nagy történelmi események kapcsán is nagyon sok mindent félre értelmeznek, ahogy a magyar történelmi gondolkodás például a kurucokkal ért egyet, és a labancokat idegennek tekinti, pedig valójában két út van, amit a magyar előkelők és politikai elit maga előtt látott, és eszerint oszlott meg, hogy az udvarral, vagy pedig a rendiségre alapozva az udvar nélkül egy nagyobb, erősebb monarchia autonóm részeként, vagy pedig önálló államisággal. Ez mindig egy reális választás volt, és szó sincs arról, hogy az egyik hazárulás vagy idegen lett volna. Hogyha ezeket sikerül megértetni, az mindig nagy siker, de nekem általában sikerül nem azért, mert én annyira nagyon jól adom elő, hanem mert fogékony diákokkal találkozom.
Ugye azért, hogyha lehet azt mondani, egy elit egyházi gimnáziumban tanítasz, ahova ismert emberek, közéleti személyiségek, politikusok gyermeke is járnak. Ez adott esetben befolyásolja valamilyen szinten a munkádat?
Hát az befolyásolja, hogy ez valóban egy elitiskola, ahova gyermekükkel foglalkozó, anyagi biztonságban élő családok gyerekei járnak. Az, hogy éppen most egy államtitkár fiát tanítom, az sem ennyire se befolyásol ebből a szempontból. Ők sem követelnek maguknak semmi mást, én nem látom, hogy bárki is ezzel foglalkozna, és nyilván nem fogom visszafogni magam csak azért, mert úgy gondolom, hogy a aktuális kormány valamilyen történelmi eseményről valamit gondol, emiatt nem fogom elhallgatni a véleményemet, vagy pedig a legmodernebb történelmi kutatásokat arról. Úgyhogy szerencsére ilyen probléma nincsen. És az iskola kellően nagy hagyományokkal bír, kellően tekintélyes ahhoz, hogy nem is bántják ezzel kapcsolatba, tehát soha nem érkezett még olyan hozzám, hogy valamit ne csináljak. Maximum olyan, hogy figyeljek oda a 18-as karikás film részletekre, hogy kisebbeknek nevetítsek olyat, ami esetleg túlzottan reálisan mutatja a történelem véres oldalát, de hát ez meg egy jogos kritika volt, úgyhogy nyilván ezt elfogadtam. Jó így tanítani, és nem érzem úgy, hogy akár az egyházi lét, akár pedig az, hogy válogatottabb diákok járnak oda bármennyibe és korlátozna.
Van ugyanakkor egy számomra nagyon rokonszenves, nem tudom, programja, hogyha lehet ezt mondani a Piarista gimnáziumnak, hogy erről a Válasz Online írt is még a nyáron, vagy a nyár elején, hogy minden nyáron elviszitek a diákokat egy vándortáborba vagy táborba, kifejezetten az ország hát legszegényebb vagy leghátrányosabb régióiba. Erről egy picit mesélni, hogy milyen tapasztalatokkal vagy benyomásokkal gazdagodnak ott a diákok, vagy
ez nagyon jó, amit mondtál, de azért ennyire nem szép a helyzet. A Piarista gimnáziumban nagyon régóta fontos a társadalmi felelősségvállalás, fontos az, hogy ezek a jobb módú környezetből való általában budai belvárosi fiúk megismerjék azt, hogy máshol mi a helyzet. Nálunk már jóval előbb működött például tevékeny szeretet iskolája, teszi néven közösségi szolgálat, és nekünk nagyon könnyű dolgunk volt, mikor ez kötelezővé vált az érettségihez, hiszen csak ezt egyszerűen be kellett ebbe csatornázni, és akkor valóban hajléktalanoknál, maga tehetetlen nyugdíjasoknál, Vakok intézetébe, szegény sorsú gyerekeknél leszakadtabb kerületekbe járnak a diákjaink, és akkor nagyon sok mindent tapasztalnak erről. Amit említettél, az a rendtartományon belül van, hiszen maga a Piarista rend is, amik ugye eredetileg a szegény gyerekek oktatására jött létre még a 17. század elején, és Magyarországon nagyon érdekes módon mégis a 19. század második felére a Pesti Piarista gimnázium az elitképzésnek lett a zászlós hajója, de ugyanakkor szerencsére foglalkoznak most is a piarista atyák hátrányosabb helyzetű gyerekekkel, egy Csátorra jó helyi tanoda van, ahol hátrányos helyzetű szegény soron lakó diákokat próbálnak iskola után segíteni a tanulásba, és oda szoktak, vagy szoktak, most már második nyáron mentek el diákjaink, ez önkéntes, tehát aki akar, de például az én most érettségizett osztályomból is volt, aki mindkét évben ott volt és segített, és ők is nagyon sok tapasztalattal gazdagodtak, látva, hogy ott hogy élnek, de a legjobb talán tényleg az, hogy milyen hatással tudnak lenni az ottani gyerekekre, azt látva, hogy részt vesz a munkában, az épület felújításában, a mosogatásban egy nagy 18 éves pesti fiú, aki már ott férfinak számít, az ottani kisfiúkat is ráveszi arra, hogy ők is akarjanak valamit a környezetükkel, és fogadjanak el olyan szerepeket, ami esetleg náluk nem természetes. Úgyhogy ezek nagyon pozitív dolgok, nem sikerült ezt azért még általánossá tenni, tehát a TESZI az működik, ez azért nem általános, de nagyon jó és hasznos kezdeményezés. Jó lenne, hogyha az iskolát is jobban sikerülne nyitni, hogy társadalmilag azért kevésbé homogén legyen, ez kevésbé sikerül, nem rajtunk múlik, egyszerűen nem nagyon mernek ide jelentkezni olyan diákok, akiknek a családja nem kötődik ide, akik más társadalmi közegből származnak.
És akkor, hogy egy egészen aktuális dologról is beszéljünk, megosztó dologról beszéljünk, vagy ami már szinte hisztérikus reakciókat is kiváltott, az iskolai mobil használat tiltása vagy korlátozása. Te hogy állsz ez a kérdéshez?
Hát nem mondok nagy újdonságot vele, hogy mindenféle szélsőséges, meg nagyon direkt vélemény az általában nem szokott jó lenni. Tehát nyilván a mobiltelefonban is, ha nem is arany közép, de valamiféle átgondolt dolog a helyesebb lépés, ha van itt egyáltalán helyes. Tehát a teljesen szabad engedélyezés nyilván lehetetlenné teszi az oktatást. Nem véletlen, hogy ez egy általános probléma Európa több országába fölmerült, hiszen valóban annyira érdekes ez a mozgókép, az állandó visszacsatolás, hogy ha ez órán is lehetőség van rá, akkor azt tönkreteszi a figyelmet és a tudás átadást, tudás szerzést. A teljes tiltás meg megint csak egy erős túlzás. Úgyhogy nálunk ezt szerencsére sikerült jól kezelni, korábban is volt olyan, hogy kisebb diákoknál, hetedikes, nyolcadikosoknál az osztályfőnök a nap elején összegyűjtötte a telefonokat, és a nap végén adta ki. Ez most is ugyanúgy történik. Most az a különbség, hogy be kell zárniuk a saját szekrényeikbe, fakjaikba a diákoknak, majd lesz valamikor, mikor elkészült erre külön szekrény, de úgy látom, hogy elég jól megy az átállás. A probléma az, hogy egyébként meg az oktatásban ez hasznos eszköz lenne, és hogy én is például szoktam használni az okostelefont, akár kérdésekre megválaszolni, de akár információ szerzésre, hogy valaki az óra elején kap egy kis előadást témát, és az óra végére már fölkészül belőle, erre is nagyon jól használható az okostelefon. Most nyilván ez nehezebb, de nagyon nagy hiba lenne démonizálni ezt az eszközt is. Nagyon sok káros hatása van, nagyon sok nehezítő dolgot hoz be, akár a mindennapi életbe, pláne a közoktatásba. De hogyha azt mondjuk róla, hogy rossz, akkor elvesztjük azt az élét. Egyébként ez jó, rengeteg jó információ szerzésre lehet használni, sokkal inkább azt kellene megtanítani. Értem a jogalkotónak a szándékát, egyet is értek a szándékkal, szerintem egy kicsit túlzásba estek, mindennapi életben majd kialakul, hogy ezt hogy lehet úgy csinálni, hogy belül maradjunk a jogalkotó szándékain, de ugyanakkor használjuk is arra, amire jól lehet.
És két gyermekes édesapaként te mit gondolsz, hogy ha rajtad múlna, akkor a gyermekeid először mikor vennének okostelefont vagy tabletet a kezükbe?
Ezzel foglalkozó nálam hozzáértőbb emberek azt mondják, hogy középiskoláskor előtt nem nagyon ajánlatos. 10 éves és 5 éves a két gyermekem, ők nem használnak sem tablettet, sem okostelefon, nekem sincs okostelefonom, úgyhogy tőlem elkérni sem tudják. Úgyhogy én ezt elutasítom. Szerencsére egyelőre még 10 éves kisfiamnál is sikerül ezt megőrizni, hogy ne követeljen annyira nagyon. Ha már az osztályába többeknek lesz okostelefonja, akkor nyilván nehéz dolgom lesz, de szeretném, hogy egészen 12 éves koráig semmiféleképpen ne legyen neki saját eszköze, és amennyiben szeretne valamit, van e-mail címe, akkor tőlem kérje el a laptopot, és akkor úgy használja, és úgy ismerkedjen az informatikával, meg az online léttel.
Visszatérve egy kicsit keretes szerkezetbe foglalva a beszélgetést a nyitó témánkhoz, arra még sose gondoltál, hogy valamilyen formában akár mondjuk tényleg a magyar történelem pozitív vonásait hangsúlyozó bejegyzéseidet, vagy akár a foci EB-vel foglalkozókat esetleg egy bármilyen jellegű kiadvány formájában megjelentesd, vagy közzéted szélesebb olvasóközönség számára is?
Nyilván ez nagyon jól hangzik, de szerintem sokkal több munka van vele, mint amennyi hatékonyságban ez előrelépést okozna. Úgyhogy még amikor doktorandusz hallgató voltam, akkor rájöttem, hogy nagyon-nagyon nehéz ez a rengeteg publikáció, meg nagyon-nagyon sok munkával jár, és kevesekhez jut el. Szerencsére az internet, a közösségi média biztosítja ezt, hogy most már bárki eljuthat, bárkihez eljuttathatja a gondolata, és hogyha az érdekesebb fölkapják, akkor úgyis ezt többen megtudják. Úgyhogy nem, ma már nem nagyon foglalkozom ezzel, már csak azért sem, mert tanítás meg két kisgyerek mellett nyilván egyáltalán nincs erre időm, sajnos ennél fontosabb vagy aktuálisabb dolgokra sem. Úgyhogy bízom benne, hogy szép lassan azzal, hogy egyre több ember hall ilyeneket, és nyilván nem csak én, hanem nagyon sokan a Mohácsi csata kapcsán is, most biztos, hogy nagyon sokan átértelmezik az akkori dolgokat, és egy sokkal reálisabb és pozitívabb képet alakítanak ki. Szép lassan azért le tudunk számolni ezzel a önostorozó hozzáállással a magyar történelem és a magyar gondolkozás kapcsán.
Hát remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel egy picit mi is hozzájárultunk ez a pozitív folyamathoz. A Szabad Európa Selfie podcastjának vendége Bár Robert történelemtanár volt, a Budapesti Piarista Gimnázium tanára. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.